hogy elvégződik benne. Ha az oktatást nézzük, ott is a pedagógusok azért mondják, hogy hát mennyire lehet hatékonynak lenni a mai korban, és Isten népénél ez egy érdekes kérdés szerintem a hatékonyság, hogy hány igehirdetést hallunk, mennyihez férünk hozzá neten, mennyit hallgatunk autózás közben, sok-sok minden történet, és hogy ez mennyire hat a mi életünkre. Tudásban szerintem a kereszténység minden egyes más történetnél elvileg magasabban áll, információ szempontjából is. Viszont az a fajta visszahatás, ami a mindennapokra, a gondolkodásmódra, az életre, az életvitelre hatnak, az jelzi azt, hogy mit jelent Isten igéje számunkra. Én kívánom azt, és imádkozom azért, meg most is ezt fogom tenni, hogy ezt a csodát, ezt Isten lelke végezze el köztünk és bennünk. Jó Atyán, köszönjük neked azt, hogy kézbe vehetjük az igét. A te igéded, a te beszéded. Kérlek, hogy te szellemed által tedd ezt helyre bennünk. Tényleg, ha valaki készül egy szolgálatra, akkor utóbb vagy, de valószínű előbb rá fog jönni arra, hogy ez nem emberi történet, hanem a Szent Szellem munkája és ahhoz való hozzáállás. Kérlek, Atyánk, te nyisd meg a mi szívünket. Mi talajelőkészítést tudunk csinálni, hogy fölszántjuk, vagy alkalmassá tesszük arra, hogy te szólj. Kérlek, végezd el ma is, amit terveztél közöttünk. Amen. Szeretném majd kérni az első diát, hogyha azt ki lehet hivetíteni. Köszönöm szépen. Ma a súlytalanságról lesz szó. Úgyhogy ezt fogjuk megnézni, hogy mit jelent. És hogy erről kicsit beszéljünk, a súlytalanságról előtte. Nem is azért, hogy a súlytalanságról beszéljünk önmagában, hanem egy alapigét szeretnék felolvasni, ami remélem majd segít ebben nekünk eligazodni, hogy mit jelenthet ez a mi életünkben. Pál levele az efézusiakhoz, ebből az ige szakaszból szeretnék felolvasni, az első fejezetből, a harmadik verstől, tehát az efézusiakhoz írt levél, Pálnak a levele, első rész, a harmadik versétől szeretném felolvasni Isten igét, ami így hangzik. Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiáivá fogad minket, Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ebben a mondatban is, amit olvasunk az Isten igében, van egy célhatározó, hogy mi végett, vagy miért. A fordítások között is olvashatjuk ezt, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, vagy pedig az, hogy dicsőségének magasztalására legyünk. Erre választott ki. Ez a dolgunk, ez az, amiben élünk, ez, amire Isten meghívott. Beszéljük át egy picit, hogy ez mit jelent. Mit jelent 2019 májusában az betölteni azt, amire meghívott minket Isten, amire kiválasztott, amit feladatul ad, dicsőségének magasztalása. Kezdjük az elejéről, ezt eszik vagy isszák. Szóval most tényleg szeretném, hogy egy kicsit beszélgetnénk erről, hogy mit jelent ez, hogy dicsőségének magasztalására legyünk. Már az érthető, amikor ott van a misszió parancs, hogy menjetek el. Próbáljuk megérteni, hogy nem csak a funkciókat kell megcsinálni abból, beszélni Isten országáról, tanítani, bemeríteni, stb., hanem ott is van egy célhatározó azért, hogy ennek az eredménye az legyen, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. Ugye Máté 28 végén a misszió parancsban ez van. Itt is van egy célhatározó, hogy mire hívott meg az Isten, mire választott ki. Dicsőségének magasztalása. Az, amit talán ide kitettem egy képen, hogy az Istent imádni. Így van, ahogyan élünk. Ez a magasztalás szó, ez mi az, amit jelenthet? Magasztalni. Felemelni. Jó. Egyébként igen, ezek, tehát itt nem nagyon nagy tudományosságra kell gondolni, hanem az, hogy átültetni a mindennapokba azt a történetet, amire Isten meghívott minket, ami a feladatunk, amiért kiválasztott. És ezek nem elvont történetek, hanem olyanok, amik, ha megnézzük, amire Isten meghív, abból mi profitálunk, és a mi életünket fogja megváltoztatni. Mi Istennek a dicsősége? Mit jelent az, hogy dicsősége van Istennek? Dicsőség. Mi jut erről eszünkbe? Talán a magyarban sokszor erről valami ragyogásra, valami fényre. Az szokott lenni, nem, hogy akár ahol vannak szentek megjelenítés, ott mindig valami fény van, ragyogás. Valami olyasmi történet, ami az ember számára megfoghatatlan, távoli, ami talán ámulatba ejt, és amivel nem is mindig tudunk mit kezdeni, de valami nagyságot kifejez mindenképpen. Maradjunk egyenlőre itt a felolvasott ige szakasznál, és itt, amit olvashatunk szavakat, az Új Szövetségről beszélünk, ugye? Az Új Szövetségben, a görögben az a szó, ami a dicsőséget leírja, az a doxa, és ott pedig ennek a jelentése ugye maga a dicsőség, hírnév, tekintély, tisztesség, gazdagság, vélemény, nézet. De itt mondjuk a másodikat emelném ki, azt a jelentéscsoportot, a hírnév, tekintély, tisztesség, gazdagság. Ez egy érdekes kérdés a mai korban, az Istennek a tekintélye, amikor nagyon sok mindenféle módon veszi a környezetünk szájára Isten nevét. Lehet, hogy azért, mert nem tudva 10 parancsolat közül azt, amelyik azt mondja, hogy a te uradnak, az Istenednek nevét szádra hiába neved. És ebben is ott van talán a világ részéről a tiszteletlenség, az, hogy Istennek nincs tekintélye. Ha létezik is valaki, akivel bármit tehetek. A magasztalás pedig valami olyasmi fajta kifejeződés valaki felé, akinek van dicsősége, hírneve, tekintélye, tisztessége, ami dicséretet jelent azért, aki ő, ami helyeslést, elismerést, ami tisztesség adást jelent valakinek. És ezekkel a fogalmakkal már azért úgy lehet valamit kezdeni, hogy mi az, amit jelent, amire meg vagyunk hívva az Istennel szemben, vagy az Istennel kapcsolatban pontosabban. Szeretnék felolvasni egy másik részt az Isten igéből, ez pedig egy ószövetségi igevers, és talán majd a többi részét is. Ez pedig az Ézsaiás könyvének 58. fejezetéből, ez az igevers, vagy ide szakaszrész, a 13. vers konkrétan, ami így hangzik, tehát Ézsaiás 58:13. Ha nem járkálsz a nyugalom napján kedvteléseid után az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat, nem keresed, nagyon szépen köszönöm, nem keresed kedveléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről. Ez az egy igevers is már jóval közelebb hozza azt, amit az Ószövetségben Isten dicsőségét, és Isten dicsőíteni annak a tevékenységét, ugye a gyakorlat szintjére lehozza. Azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat. Azzal dicsőíteni, azzal, hogy abba hagyom. Azzal, hogy nem dolgozom, avval, hogy nem teszek a munkaterén semmit? Itt már egy picit közelebb kerül az, hogy mi az, amire az Isten igéje gondol, amit szeretne átadni, amikor az Isten dicsőítéséről, az ő dicsőségének magasztalásáról, az Isten dicsőségének a komolyan vételéről van szó. Az Ószövetségben az a szó, ami ugye értelemszerűen az eredeti nyelvén, a héber nyelvben, ez a kábéd vagy kábód, jelentései elég érdekesek. Dicsőségről beszélünk, és mit olvasunk ott alatta? Nehéznek, súlyosnak lenni. Tisztességben lenni, megtiszteltnek lenni, nagynak, óriásinak, súlyosnak, erősnek, hevesnek lenni, terhére lenni valakinek, ránehezedni valakire. Súly. Dicsőség, súly. Az Isten igéje, amikor arról beszél, hogy ki Isten, mit jelent az ő dicsőség, és mit jelent valójában ennek a dicsőségnek az elismerése, a dicsőség adása az Istennek, akkor az egy meghívás konkrét cselekedetekre, és ennek az egyik alapszava az Ószövetségben a súly. És talán innentől kezdve jön közelebb ez a történet, hogy Isten nem egy elméleti valaki, aki úgy lebeg, akire gondolok így úgy amúgy, hanem tényező, akinek súlya van. Ha megnézzük az előző felsorolást, az pontosan azt írja le, mint amikor valaki valóságos, valós hatalommal rendelkező, és ebben a hatalommal képes hatni rám. Úgyhogy attól függően, hogy elismerem ezt vagy nem, ez objektíve létezik, hogy Istennek súlya van. Nem mi adunk súlyt Istennek, nem mi teszünk hozzá az, hogy még súlyosabb legyen, hanem önmagában van súlya. A mindennapokból gondolom azt ismerjük, hogy ha valaki mond valamit, és valaki azt mondja, hogy amit mond, annak súlya van, az azt jelenti, hogy komolyan veszem. És visszatérve ide, ahonnan olvastam ezt a rövid igeverset, az ige szakasz, tehát Ézsaiás 58, szeretném ezt felolvasni, hogy még közelebb kerüljünk ahhoz, hogy milyen gyakorlati módon beszél erről Isten igéje. Kiálts, ne sajnáld a torkod, harsogjon hangod, mint a kürt. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utamat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Isten a törvényét, igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Miért böjtöljünk, mondják, ha te nem látod meg? Miért gyötörjük magunkat, ha te nem akarsz tudni róla? És itt jön Isten válasza, mert eddig a kép nagyon jól néz ki. De az Isten, aki mindent lát, mint egy röntgengép, vagy még annál is jobban, ezt válaszolja. De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok ketteléseteket, mert robotosaitokat hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt, bűnösen ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogy ma illenék, nem úgy, ahogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehagyja fejét, mint a káka, zsákba öltözik és hamut szór maga alá, azt nevezett böjtnek az Úr kedves napjának. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket. Kibontod a járom kötelét, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Hozd meg kenyered az éhezővel, vidd be a házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságot, mint a hajnal hasadás, és hamar behajged a sebed, igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Nagyon jól leírja ez a kép, hogy a nép vágyik Istentől bizonyos dolgokat elvenni, de Isten nagyon jól helyre teszi. Hogy nem formákról beszél, nem bizonyos testtartásról, vagy éppen külső járulékos tényezőkről, hanem a szívbéli történetről, hogy amit Isten kér, azt szívben megteszem röviden, amit Isten mond, annak súlya van, az szerint élek, és nem pedig ideológiákat és magyarázatokat gyártok. Ez az, amire Isten igéje meghív minket, és a mai korban, amikor körülnézünk, akár csak Európában, mi az, amit kereszténységnek nevezünk, nagyon jó leírja talán ez az ige szakasz is, hogy Isten beszélt valamiről, mi megcsinálunk valamit, amiről, vagy amihez nagyon jó ideológiákat lehet fűzni. De a lényege nem az, hogy meg tudjuk ezt magyarázni nagyon klasszul, hanem az, hogy Isten szavának valójában nincs súlya. Nem azért, mert Isten szavának nincs súlya, hanem mert sokan nem úgy veszik. Ebből adódik az a sok-sok probléma, ami miatt küzd a kereszténység ma is. Azáltal, hogy nem vesszük komolyan Istent, nem önmagunkban nekünk lenne súlyunk. Nem attól lesz egy apának is súlya, hogy önmagának tekintélyt követel egy családban, egy keresztény családban, hanem az Isten tiszteletéből és az Isten félelméből adódóan. És az, amilyen állapotban sokszor a keresztény emberek kerülnek, az pont egy ilyen súlytalan állapot. A súlytalan állapotnak pedig sok-sok jellemzője van. Ez mondjuk egy jó kép egy olyan asztronautáról, aki nem ebben a fuvókás irányítós rendszerrel van főszerelve, mert amikor ilyenfajta lebegés van egy asztronautánál, ez sodródás. És hogyha mondjuk mellé kerül valami, vagy éppen egy űrjárműnek ütközne, megint lök egyet rajta, és tovább sodródik. És a sátánnak ez az óriási munkája, hogy az Isten igéjét föllazítsuk, szabadon értelmezzük, megideologizáljuk, és a végeredmény az lesz, hogy sodródásba kerül az életünk. És ez a fajta sodortatás, ami a legfárasztóbb, mert kikészít. Lögdös a munka, a portfólió óriás kényszere, a megfelelés, rengeteg minden, amit a sátán bevet azért, hogy sodródjunk, hogy jobbra-balra menjünk. Ezek azok a következmények, amik az életünkben megjelennek, és a legtöbb ember életében jelen van, a céltalanság. Nagyon jó egy darabig nézelődni, esetleg maradjunk itt a világűrös példánál. Van ennek is élménye az elején, amikor az ember azt mondja, hogy szabad, megtehetem, amit akarok, és szabadon értelmezem az Istent, és igazándiból még csak fejbe se kólintott érte. Az megint más kérdés, hogy a vetés és aratás törvénye miatt le fogom aratni azt, amit vettek. De ezáltal az ember súlyának, vagy az ember szavának is kevesebb a súlya. Mennyit ér ma egy keresztény ember súlya? Nem tudom, néztetek olyan statisztikákat, hogyha meg kellene kérdezni valakit egy témában, akkor a rangsorban hányadik helyen szerepel mondjuk egy lelkész, vagy egy gyülekezet, vagy egy keresztény ember? Nem az elsőn, nem is a másodikon, sőt nem is a harmadikon. Súlytalanná vált a történet, nincs súlya. És lebeg is változik, és amilyen a helyzet, éppen abban valamit talán mondunk, de az Istentől való elszakadás ilyen módon, hogy nem vesszük komolyan, rengeteg következménnyel jár. Itt is, ha megnézzük az 58. Zsoltárban, a forma megvan. Az Isten is azt mondja, hogy oké, hogy bőtöltök, meg hogy a bőtölésnek megtaláljátok azt a módját, ami ami igazándiból nem az a bőjt, ami a szívbéli történet. És amikor Isten szavának nincs súlya, az szerintem az, amikor, amivel a lelki gondozók találkoznak. Házasságban, az Istennel való járásban, sok-sok mindenben. Nem a kereszténységgel van a gond, nem Istennel van a gond, nem Isten súlytalan, hanem ugyanúgy mondjuk, ahogy egy asztronauta esetében is, a súlyát mi fogja eldönteni? Hú, ezt vettük a Timóval, ez a súly meg a tömeg kérdése. Na minden, most nem mennék bele. De az, hogyha valami vonza. És ez az ember ugyanúgy meg tudna állni a saját lábán, hogyha a földön járna. Abban, ahová teremtetett, amire el van hívva. Az a távolkerülés, amit ez a kép is ábrázol, már van az a pont, ahol nem hat rá a gravitáció. Mert eltávolodott attól. És az eltávolodás nem csak ilyen fizikai történet, hanem ez, amit Ézsaiás 58-ban olvastuk, hogy formákat megtesz a nép, de Isten mondja, hogy gyerekek, ez nem az, amiről beszélek. Formákat megtesztek, de a szívetek távol van tőlem. És megint az Istennek van erre szüksége, hogy a szívünk közel vagy távol van hozzá. Azt gondolom, hogy pontosan nekünk. Egy gyülekezetnek is mi lenne a súlya és a vonzás? A remek program? A hihetetlen jó technika? Mondjuk majd itt is átállhatunk 8K-ra egy idő után. Nem, mert ezt mindenhol máshol meg lehet találni. Hanem az, amit máshol nem található meg, hogy az Isten jelen van, és az Isten a súlyával van jelen. És erről talán nem annyira jó beszélni, mi az, hogy Isten a súlyával van jelen, de amikor a gyülekezetben a bizonyságtételek, vagy az imádságokban ott van a bűnbánat. A megtöretés. Hú, ezek úgy most nagyon negatív szavaknak tűnnek. Meg nem olyan lelkesítő, ugye, amire el kell jönni gyülekezetbe, meg megéri. De belegondolunk, ezek a szavak azt reprezentálják, azt fejezik ki, hogy Isten kezében vagyok, foglalkozik velem, formál, és egyre inkább alakít olyanná, amilyennél megálmodott. Ezekben fantasztikus perspektíva és lehetőség van. És pontosan ezért kell ki sok ember, úgymond nyugati gyülekezetekkel szemben, ahol már kvázi szórakoztatóipar van, és olyan határokat súrol az, hogy jöjjenek az emberek a gyülekezetbe, és ott is maradjanak, ami Isten sok esetben súlytalanná teszi. És tovább megyek. Mit jelent az, hogy súlya van Istennek az életemben? Milyen jó lenne, hogyha megnyilvánulhatna Isten súlya, elég lenne vasárnap őt mondjuk örömmel dicsőíteni és magasztalni. De ez még önmagában elvihet abba a szituációba, amit az Ézsaiás könyvében olvastunk, hogy van egy forma, de az a hétfőtől szombatig is működő történet, amikor Isten súlya megjelenik a beszédemben. Ahogy reagálok, ahogy válaszolok, vagy ha elrontom, ahogy bocsánatot kérek, vagy ahogy posztolok, vagy ahogy egy e-mailre válaszolok, vagy hogyha a gyermekemhez úgy szóltam, akkor azt helyre rakom. Mert Istennek a súlya, és itt ez a súly, ami rám nehezedik, az nem összetör, hanem kifejeződik az benne, hogy Istennek van súlya, van tekintélye. Ha a környezet azt látja, hogy a kereszténységnek olyan Istene van, aki mond valamit át, mi meg helyette kitalálunk valami B-verziót, és simán megcsináljuk, amikor szubjektívé válik az Isten igének az értelmezése, az Istenhez való kapcsolódás, akkor csodálkozunk, ha azt mondják, hogy gyerekek, ez komolytalan, ez súlytalan. Hát nézzetek körül. Ugyanaz van köztetek, mint nálunk. Miben különbözünk? Az, hogy nektek vasárnap elmegy egy csomó időtök, meg még hétközben is. Isten dicsősége, Istennek a súlya, az erről szól. Aztán ott van a szentségre való törekvés kérdése. És megint visszatérek például a beszédben. A beszédről ott van, hogy ne legyen köztetek semmiféle harag és kiabálás, meg önzés, meg a kétértelmű beszédet kerüljétek. Mit jelent az, hogy a világban élünk és megnyerünk embereket, és mit jelent az, hogy hol vannak azok a határok, amikor Isten súlya megjelenik az életünkben? Nem szenteskedésről és nem szent fazékságról beszélek. Az Isten igéje sem beszél ezekről. De a szentségre való törekvésről igen. Ott is, hogy komolyan veszem Istent. És az a tökéletes Isten, akit nekem kéne hozzátenni valamit, csak itt átléptem egyet, igen. Mint ahogy a 19. Zsoltárban olvasok, Isten dicsőségét beszélik az egek, és keze művét hirdeti az égbolt. Én teszek hozzá valamit Isten dicsőségéhez? Nem. Ővé minden dicsőség. De mekkora öröm, és használom ezt a szót, hogy felüdülés és élvezet is a lelkemnek, amikor gyönyörködhetem az Istenben, mert látom a súlyát, a hatalmát. És az, amit itt a héber szó alapján a dicsőséggel kapcsolatban, és konkrétan ez a szó szerepel egyébként itt ebben az Ézsaiás 58-ban, hogy azzal dicsőíted, azzal a súlyt Istennek. Ugye, és akkor zárójelben mondom, ezért mennyire más, amikor a dicsőítésnek kialakul esetleg néhol kultúrája, zenében, műfajban, sok mindent lehet, de a dicsőítés az, amikor ezt az Istennek súlyt adó szívet és életet egy hét után összehozzák a keresztjének egy helyre. És dicsőséget és súlyt adnak az imádatban is Istennek. Ez nem a dicsőítő csapat terhe, hogy azt pótolják, ami esetleg bennem nincs, ha úgy jövök. De hogy fölgerjesszék, erősítsék, ebben társaink legyenek, abban igen. És ezért is szól ennyiszer ez a történet erről, hogy az Isten tisztelet az nem egy pár ember története, hanem a szíveink, az Isten szeretésünk, Jézus szeretésünknek a története és kisugárzása. Egymásra is. Aztán, Istennek tényleg van súlya? Mi az, amiért gyötörjük magunkat és feláldozzuk az időnket? Van falsúlya annak, hogy az Isten országának vannak kincsei, a mennyekben gyűjthetünk kincset, vagy olyan szép szöveg. De amúgy, ha a statisztikát nézem, hogy mennyit fektettek ebbe, meg abba, azok a számok nagyon világosan leírják, hogy milyen súlya van Istennek, az ő ígéreteinek, és az őtől a nyerhető lehetőségeknek és ajándékoknak az életemben. Aztán ez, amit már említettem, a bűnbánatra jutás. Ha belegondoltok egy közösségben, és ezért is szoktam mondani, hogy a bizonságtétel az nem csak a happy endes történetek elmondása, hanem az Istennel járás történetének a megosztása. És amikor bűnbánatra tudok jutni, az nem az egyén szégyeníti meg, annak sem, amit esetleg mással megoszt, vagy hogyha valakit arra indít Isten lelke, hogy a közösség elé kiálljon, bizonyos esetekben, ott a fókusz Istenre kerül, a kegyelmes Istenre, a bűnt bocsátó Istenre. Mert Istennek súlya van, és mindannan tudjuk, hogy az vesse rá az első követ, aki. Ez Isten súlya. És ez, amit szeretne Isten visszahozni az életünkben, hogy független attól, hogy komolyan veszük-e Istent, vagy nem, ő komoly és súlyos, és lesz idő, amikor ránehezedő Isten, erre a világra is. Sőt, azt gondolom már tart egyfajta ítélet. Akár Európán is. És nem azon fog múlni, hogy figyelembe veszem, é vagy nem. És Isten az, amit ad szabadságot, megtehetjük azt, hogy eltávolodunk tőle, kisodródunk. De milyen jó, fú, most nem tudom, volt egy mozifilm, ahol megmentettek valakit kint az űrben, meg kint maradt, nem a Marson, mindegy. De a közösség ez is lehet, egymás után menni, és nem leráncigálni a földre, most ezt nem ez a kép maradjon meg, jó, hanem a sodrásból, amikor azt gondolja, hogy a szívében ott van egy csomó álom, vagy megtörni kezdenek azok az álmok, de ami sodortatásban van, azt nagyon nehéz megoldani saját erőből. Szeretnék elvégezni egy kísérletet, Gergő, megkérhetnélek téged, hogy oda, mit tudom, a Geri mellé álljál, és ebből a lézerpointerrel próbálj meg az óbetűnek a mondatot, hogy jól célzok. És ugye Adrian Plasznak van az a mondás, hogy tuti keresztjén lennék, hogy nem zavarnának a többiek ebben. És az ördögnek ez is egy nagy csapdája, amikor ott van a szívedben a vágy, hogy Istennek súlyt adni, és jól célzol, mint ahogy az én testvérem is mondta, egyszer majd kielmettünk célba lőni. Csak az a helyzet, hogy minden lögdös és ráncigál menet közben. Volt, amikor munkahelyemen én is mondtam, hogy azért úgy nem egyszerű pontosan lőni, hogy a célt is, meg a vadászt is mozgatják egyszerre. De az elvárás az, hogy a közepébe. Itt a célt nem mozgatják, az fixen ott van. Nem azért, mert én vetítem ki. De amikor az Istennek súlya van, a személyes életemben, az ígéretének, a mennyországnak, a bűnkérdésének, a szentség kérdésének, a megváltás kérdésének. Azok, amik lesúlyoznak. És körülöttem lehet, hogy zúg minden. Az élet és halál kérdése, egészség és betegség, egzisztencia vagy egzisztencia nélküliség kérdése. De ugyanaz, mint egy mesterlövész kiképzésénél, hogy néha csótányok közt, kígyót raknak be melléjük, meg darazsakat, stb., és úgy kell lőni. Ez a kiképzés része. És nem az a lényeg, hogy éppen akkor mart belé egy rovar, vagy valami, a kérdés az, hogy a körülményektől függetlenül a célra tartva eltalálja el. És ez nagyon nehéz, ez kemény. Ez nagyon kemény. Istennek a súlya az, az ő ígéreteinek, ha mi úgy veszük a mi életünkben, ami mindezeken át tud vinni minket. Ez az, amire szeretne meghívni ma is Isten. Nem egy újabb terhet adni, hanem választ és megoldást a kérdésekre. Lehet, hogy a házasságodra, lehet, hogy a reménytelenségedre, amit én nem fogok tudni kívülről betenni, bármennyire szeretném, és bármit megadnék érte. De az Isten súlya azt jelenti, hogy amit ígér, az valós, az igaz. Abban meg lehet állni. Abban helyre lehet állni. És ha ő mondja, hogy bíz bennem, a mi szűrőnk az, hogy súlya van ennek a mondatának, vagy nem. Az ő mondata az, hogy megváltottalak. Az ő mondata, hogy megbocsátottam bűneidet. Az ő mondata az, ha Jézus Krisztuson jössz hozzám, rajta keresztül jössz hozzám, gyermekemmé fogadlak, örök élettel ajándékozlak meg neked. Én elbeszélem neked azt, hogy nem ez a kis, rövid, amit François is mutatott azon a hosszú zsinóron, történettel kell csak foglalkozni, hanem mögötte van. És igen, lehet, hogy jobb lenne ma délelőtt is egy wellness medencében üldögélni, az is kéne. De Isten nem szúr ki azokkal, akik ideáldozták az idejüket ma, a drága idejüket, lehet, hogy fáradtság, meg sok-sok munka és szükséges dolog ellenére, hanem úgy mondod, egy kihívás. De mire kihívás? Ki jöhetsz abból, amiben vagy? Nem csak bátorítás lesz egy fickó részéről, aki ide kiáll, hogy győztes vagy, hanem a súlya rendelkező Isten ígérete. És ma, aki már sokszor hallottad az ő hívását, az Istennek súlyt adni, az Istennek dicsőséget adni, lehet az, hogy ma mondod ki azt, hogy Jézus Krisztus az én megváltóm, és Isten, nem akarok hozzád jönni. És nem akarok tovább sodródni. És nem akarom bevállalni azt, hogy a jövő héten elsodródom. Mert meghívtál és megszólítottál. Mert van visszatérés a földre, ahol megállhatok, megvethetem a lábamat, és nem a körülmények dobálnak, hanem a fajsúlyos és súlyos Isten súlyoz le, hogy megálljak a viharokban. Ezt jelenti Isten dicsőíteni, Isten dicsőségét komolyan venni, Istennek dicsőséget adni, a súlyos Istennek, aki a súlyos erejével át akar ölelni, és ma is hív. Hozd döntést. Amen.